Fohászkodjunk. A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, a mi drága Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz, közöttünk lakó Úr. Amen. Isten igéjét olvasom közöttetek az apostolok cselekedeteiről írott könyvből, református bibliolvasó kalauzunk igéiből, kedden és szerdán voltak ezek az igék. A negyedik rész, 21. versétől olvasom a 32. versig. Istenre figyelő szívvel hallgassuk meg. A nagy tanács pedig, miután megfenyegették Pétert és Jánost, elbocsátották őket, mivel semmi lehetőséget nem találtak arra, hogy megbüntessék őket a nép miatt, mivel mindenki dicsőítette az Istent a történtekért, ugyanis több mint 40 éves volt az az ember, akin a gyógyításnak ez a csodája történt. Amikor elbocsátották őket, elmentek övéikhez, és elbeszélték, miket mondtak nekik a főpapok és a vének. Amikor ezt meghallották, egy szívvel és egy lélekkel felemelték hangjukat Istenhez, és így szóltak: Urunk, Te teremtetted az eget és a földet, a tengert és mindent, ami bennük van, és Te mondtad atyánknak, a Te szolgádnak, Dávidnak szájával a Szentlélek által: Miért zuldulnak fel a pogányok és a nemzetek, miért terveznek hiába valóságokat? Felkeltek a föld királyai, és a fejedelmek megegyeztek az Úr ellen és az ő felkentje ellen. Mert a te szent szolgád Jézus ellen, akit felkentél, valóban megegyezett Heródes és Poncius Pilátus ebben a városban a pogányokkal és Izrael népével, hogy végrehajtsák mindazt, amiről kezed és akaratod előre elrendelte, hogy megtörténjék. Most pedig, Urunk, tekints az ő fenyegetéseikre, és add meg szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal hirdessék igédet, te pedig nyújts ki a kezedet gyógyításra, hogy jelek és csodák történjenek a te szent szolgád Jézus neve által. Amint könyörögtek, megrendült az a hely, ahol együtt voltak, megteltek mindnyájan szent lélekkel, és bátran hirdették Isten igéjét. A hívők egész gyülekezete pedig szívében és lelkében egy volt. Eddig Isten igéjéből tegye áldottá és gyümölcstermővé azt a mi szívünkben. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy hallhatjuk és láthatjuk, hogy Te milyen hatalmas dolgokat vittél véghez. Köszönjük, Urunk, a Tieidnek a bizonyságtételét, akik miután csodálatosan megszabadultak, azután bátran elmondták, hogy Te mit cselekedtél az életükben. Urunk, olvasva ezt, megszégyenülünk. Megszégyenülünk, amikor arra gondolunk, hogy a mi hitünket mi leginkább titokban tartjuk. Úgy gondoljuk, hogy hát ez a magánügyünk, erről még a családban sem kell beszélni. És van, amikor ezt nem tudatosan gondoljuk vagy állítjuk, de mégis így cselekszünk a hétköznapokban. Pedig, Urunk, Te azt bíztad ránk, hogy egymás hite által épüljünk, és amit Te adtál, azt mi is továbbadhatjuk, és bátoríthatunk, vigasztalhatunk másokat azzal, amit Te adtál nekünk. Urunk, add, hogy mi is ilyen bátran merjünk hozzád imádkozni, mint ez az első gyülekezet, és kérni Téged, Urunk, hogy lássuk a Te kegyelmednek, Te jóságodnak, hűségednek jeleit közöttünk. És köszönjük, hogy ezért kérhetünk Tőled gyógyulásokat, kérhetünk Tőled olyan dolgokat, amik számodra kedvesek, hogy lássuk, hogy cselekszel közöttünk. Bocsásd meg a mi méltatlanságunkat, bocsásd meg a mi hitetlenségünket, bocsásd meg a mi bűneinket. A Te szent lelkedet nem vonj meg tőlünk, hanem most is add nekünk, Urunk, hogy tudjunk és értsük a Te igédet, hozzánk szóló üzenetedet. Add ezt meg nekünk, Istenünk, hallgass meg bennünket, Jézusért kérünk. Amen. Isten népe, Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő szent lelke segítségével az ő üzenetét kívánom hirdetni közöttetek, írva található az előbb felolvasott bibliai részben, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 4. részében, és újra olvasom az utolsó verset, amelyet olvastam, így szólt, a hívők egész gyülekezete pedig szívében és lelkében egy volt. Amen. Isten szeretett népe, a mai üzenetnek azt a címet adtam, hogy egyek voltak. Hadd idézzem föl röviden azt a történetet, ami kiváltotta ezt az eseményt az első keresztény gyülekezet életében. Ugye alig vagyunk túl Pünkösdön, ugye és a Szentlélek kitöltése után Péter és az apostolok erőt és bátorságot kaptak ahhoz, hogy hirdessék Isten minden emberhez szóló örömhírét. De eközben ők mindig fölmentek a jeruzsálemi nagy templomban is. Tehát nem szűntek meg templomba járni, és miközben mentek föl Péter apostol és János egy Isten tiszteletre a templomba, akkor egy kéregető, beteg, béna ember, akiről ugye azt olvassuk, hogy már több mint 40 éves volt, megszólította őket és alamizsnát kért. És ugye Péterék mondták neki, hogy barátom, ezüstöm és aranyom, pénzem az nincsen, de amin van, azt adom neked, a názáreti Jézus nevében kelj föl és járj. Azaz imádkoztak ennek az embernek a gyógyulásáért, és Jézus csodát tett, meggyógyította ezt az embert. Persze gondolhatnánk azt, hogy ez az ember nem biztos, hogy egyből örült ennek a csodának, hiszen a kenyérkereseti forrása szűnt meg, de azt látjuk, hogy bizonyára azért tette Jézus ezt a csodát, mert ennek az embernek vágy volt a szívében, hogy másképp éljen, hogy ebből a nyomorúságos helyzetéből megszabaduljon, és ne kelljen minden nap ott koldulnia. És nyilván, mivel hit volt a szívében, ezért tett Isten csodát. Na ezért kerültek bajba Péter és János, mert Jézus Krisztus nevében tanítottak a templomba, és Jézus Krisztus nevében imádkoztak gyógyulásért, és tettek csodákat. Ezért fogták el őket, ezért állították a nagy tanács elé, és ha a pernek a kezdetét nézzük, akkor nagyon hasonlít Jézus peréhez, ugye, akit végül csak halálra adattak az ő ellenfelei. De olvasunk arról, hogy ennek akkor így kellett történnie, ezt a kijelentést adta Isten, hogy az ő messiásának, Jézus Krisztusnak gonosztevők kezére kell adatnia, szenvednie, és meghalnia a mi bűneinkért. De Péter és János, akik abban bíztak csak, hogy úgy, ahogy a Szentlélek megadta nekik, hogy mit mondjanak, mit kérjenek, mit tegyenek ezzel az emberrel, aki végül meggyógyult, ugyanígy majd a nagy tanács előtt is megadja nekik a Szentlélek, hogy hogy védekezzenek, hogy mondjanak tanúságot, bizonyságtételt a vádlóik előtt. És hát csodás módon megszabadultak, hiszen az a gyülekezet, aki látta ezt a csodát, az a nép, aki ment föl a templomba, az kiállt mellettük. És azt mondta, hogy tényleg ez a férfi több mint 40 éve beteg volt, és tényleg az apostolok Jézus Krisztus nevében kértek és imádkoztak, és Isten megadta ezt a csodát. Ezért nem mertek hozzájuk nyúlni, hanem elengedték őket, megfenyegették őket, hogy a nagy templomba többet ne tanítsanak Jézus nevében, ne tegyenek semmilyen csodát, de végül elengedték őket. És innen folytatódik a történet, hogy amikor elengedték őket, akkor az apostolok egyből elmentek a gyülekezetbe, és elmondták, hogy Isten mit cselekedett velük. Tehát itt most cselekvés közben látjuk az első keresztény közösséget, a hív emberek közösségét. Nem csak arról van szó, hogy nagy hitük volt, vagy éppen tanulták és komolyan vették a Biblia szavait, hanem azt látjuk, hogy meg is akarták azt cselekedni. És az apostolok úgy tesznek bizonyságot Istenről, aki cselekedett ebben a történetben, hogy Isten a teremtés Istene, akitől van az élet, ő teremtette a mennyet és a földet. Ő a kijelentés Istene, aki szólt régen a proféták által, szólt Dávid király szája által is, és kijelentette, hogy Jézussal mi fog történni, hogy Isten szenvedő szolgája, hogy fogja az életét adni az emberek megváltására. De arról is beszél, hogy ő a történelem ura, akinek a kezében van minden hatalom. És azt gondolom, hogy ebben csodálatos, vigasztaló üzenet van, hogy ha bármilyen kilátástalan helyzetbe kerülünk is, hogy az apostolok ebbe a helyzetbe kerültek, amiről beszéltünk, de mi ugye az életünk pontján, az életünk sok pontján kerülünk személyesen, vagy nehézségbe, vagy családi nehézségekbe, bízhatunk benne, hogy Isten, ahogy ura a történelemnek, és az Isten tagadó hatalmak tűntek el, úgy mi is hittel várhatunk, hogy a mi helyzetünkben is cselekedni fog, hogy nem marad így a mi helyzetünk örökké, hanem Isten meg fog szabadítani bennünket, megadja a kimenekedés útját. Ezért nekünk hittel kell imádkoznunk. És aztán látjuk a gyülekezetben az egységüket. Ugye azt olvastuk róluk, hogy szívükben és lelkükben egyek voltak. És ez nem csak olyan egységet jelentett, hogy ismerték egymást, hogy támogatták egymást, figyeltek egymás problémáira. Nem csak a hit egységét jelenti, hanem azt is, hogy egy ügyük volt. Tehát komolyan vették azt a küldetést, amit Jézus bízott rájuk. És azt látjuk, hogy nem engedték, hogy a gyanakvás, a bizalmatlanság, vagy a keserűségnek a gyökere fölnövekedjen közöttük, hanem Jézusért, Jézus kegyelméért és szeretetéért félre tudták tenni ezeket a személyes problémáikat, vagy inkább úgy mondom, hogy a személyes ügyeiket, mert biztos, hogy ott is voltak ellentétek, biztos, hogy ott se volt mindenki szimpatikus mindenkinek, vagy mindenkinek a megnyilvánulása nem váltott ki örömet mindenkiben. Tehát ez normális az életben. Viszont túl tudtak ezen látni, hiszen az, hogy Jézus mit cselekedett velük, az sokkal nagyobb dolog volt, mint az ő kis személyes ellentéteik. És hát így kellene lenni a gyülekezetben is, hogy lehet, hogy vannak köztünk ellentétek, vagy viták, vagy nem mindenki szimpatikus a másiknak, de itt Isten tiszteleten is azért vagyunk, mert egy ügyünk van, Isten színe elé járulunk, Istentől várjuk a mi szabadításunkat, és Jézust akarjuk képviselni az életünkben. Ugye, amikor megtudta a gyülekezet, hogy Isten mit cselekedett, akkor dicsőítették Istent. Tehát amilyen bátor volt a tanúságtételük, bátran tettek bizonyságot a nagy tanács előtt Jézusról, és bátran mondták tovább ezt az örömhírt, miután megszabadultak, ugyanolyan bátor volt az imájuk is. Szoktunk-e bátran imádkozni Istenhez? Hiszen amikor arra emlékezünk, hogy Isten milyen nagy dolgot tett velünk, amikor azért vagyunk akár együtt egy Isten tiszteleten, hogy hálát adjunk, vagy akár csak személyesen a belső szobánkba hálát adunk valamiért, amit Isten tett az életünkbe, akkor tudunk-e bátran imádkozni? Tudunk-e bátran imádkozni? Egyrészt olyan lelkülettel lenni, hogy nem vesszük természetesnek az Isten, nem vesszük természetesen az életünk nek a hétköznapi dolgait, még apró dolgokat sem, hanem Istennek adunk hálát. Nem hagyták tehát az apostolok azt, hogy ez a nagy tapasztalatuk, ez a nagy bizonságuk, amit szereztek a nagy tanács előtt, ez csak úgy elhalványuljon, ez csak úgy elmenjen mellettük, ez csak egy ilyen hétköznapi dolog legyen, hogy fú, hát megúsztuk, hanem elmondták és bizonságot tettek róla. És miután bizonságot tettek róla, bátran imádkoztak Istenhez, és hálát adtak az élet apró dolgaiért is, a hétköznapi dolgokért is, amit valljuk meg, hogy mi oly sokszor természetesnek veszünk. Természetesnek veszünk oly sok jó dolgot, ami van az életünkben. De ők nem ilyen lelkülettel voltak, hanem hálát adtak még a kis dolgokért is, és a kis dolgokban is. Aztán arról is olvasunk, hogy ebben a bátor imádságban mertek a hálaadás mellett védelmet kérni az Istentől. Tehát elmondták az imádságban, hogy azért, mert hívő emberek, azért, mert Jézust képviselik, és Jézus akarata szerint akarnak élni a hétköznapokban, azért őket támadások érik. És védelmet kértek Istentől. De nem csak védelmet, hanem kértek hitet és bátorságot. És kérték, hogy Isten jeleket, az ő kegyelmének, szeretetének jeleit tegye közöttük. Tehát nem azt kérték, mikor védelmet kértek az ő személyesre, meg a személyes ügyükre, hogy Uram, büntesd meg ezeket az igazságtalanokat, akik el akartak bennünket ítélni, épp hogy csak nem megvertek bennünket, majdnem úgy jártunk, mint Jézus, és most már tényleg ezt nem lehet csak úgy hagyni, Urunk, büntesd meg őket, nyerjék el a jutalmukat. Hát semmi ilyen nem volt bennük, semmi ilyen imádság, hanem azt kérték, hogy Isten úgy járjon közöttük, hogy a gyógyítások az ő és a jelek által az emberek, még az ellenséges emberek is fölismerjék azt, hogy jó az Úr, hogy jó az Isten, hogy érdemes, érdemes bízni benne, érdemes útmutatást tőle kérni az életben, érdemes Jézust követni. Az életben ugye harcok vannak, és az életben nem csak körülöttünk vannak harcok, de bennünk is zajlanak harcok. Pláne akkor, amikor nehéz helyzeteket élünk meg az életben, vagy az életünk egy átmeneti időszakát éljük, amikor az életünk változóban van. A Bibliaolvasó kalauz egyik magyarázatában nagyon szép mondatot olvashattunk a héten. Éppen amikor az életünk átmeneti időszakban van, akkor omlik össze körülöttünk minden. Tehát van, amikor ezt éljük meg, hogy az életünk egy átmeneti időszakát éljük, és igazából egy jó felé haladunk, tehát egy jó következik, egy jó fordulat, egy megoldás, és mielőtt ez bekövetkezne, akkor érezzük úgy, hogy összeomlott az életünk. Na de hát, ha új életet kell, hogy éljünk, ha egy új vár ránk az életünk útján, akkor valóban a réginek össze kell omlani. Akkor nem kell megijedni, hogy épp az átmeneti időszakban látszólag minden elveszni látszik, vagy összeomlik. Nem lehet, hogy éppen az készíti elő az újat, ami jön az életedben. És ez ad egy más perspektívát, hogy tekintsünk az életünk nehéz és átmeneti időszakaira. Természetesen, amikor ilyen helyzeteket élünk meg, akkor útmutatásra, fényre van szükségünk. Olvastam a héten egy történetet, nem is tudtam eddig, hogy Peruban hatalmas, több kilométer hosszú barlangok vannak. Vannak olyanok is, amik több mint 10 kilométer hosszúak, vagy még annál is hosszabbak, csak mondjuk 10 kilométert már föltártak, és lehet barlang túrákat tenni. És ugye izgalmas egy ilyen barlang túrán részt venni, ugye olyan élőlényekkel és képződményekkel találkozik az ember, amit soha nem is gondolt volna, hogy vannak ilyenek. És egy csoport egy csoportban valaki, aki részt vett egy ilyen túrán, elmondta, hogy hát olyan 7-8 kilométerig nagyon izgalmas volt a barlang túra, de egy idő után már félelmetes volt még tovább haladni a sötétségbe. És ahogy haladtak előre, annál inkább kezdtek vágyakozni arra, hogy hát most már jó lenne visszakerülni a fényre. Tehát ugye minél hosszabb időt vagyunk a sötétben, még akkor is, hogyha lehet, hogy ez egy érdekes felfedezésnek tűnik, vagy váratlan helyzetnek, egy idő után kezdünk vágyni a fényre. Jézus azt mondta, hogy én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem ővé lesz az élet világossága. Hogyha te vágyakozol már erre, hogy most már ne tovább előre haladj tovább a sötétségbe, hanem fényre vágysz, akkor ezt találd meg Jézusban. Nem soká olvassuk az apostolok cselekedetei írott könyvben Saul történetét. Ugye Saul, aki az egyház üldözője volt, akiből később Pál apostol lesz. És ugye Saul is egy ilyen fényes látomásban találkozik Jézussal. Azt is lehetne mondani, hogy Jézussal találkozva jövünk rá, hogy hamis úton jártunk eddig az életünkben. Ugye Saul is hamis úton járt. Sőt, azt gondolta egyébként, hogy Istennek tetsző dolgot tesz, hogy a Jézus követőket, a keresztényeket üldözi. De csak akkor jött rá, hogy hamis úton jár, tévúton jár, amikor találkozott Jézussal. Amíg nem találkozott Jézussal, amíg nem találkozott a fénnyel, addig nem is gondolta, teljesen jóhiszeműen járta azt az utat, ami hamis volt, sőt romboló, csak amikor Jézussal találkozott. Ugye megkérdezte tőle, hogy ki vagy Uram? Ki vagy, aki szólsz hozzám? És azt mondta, hogy én vagyok az a Jézus, akit te üldözöl. És akkor nem csak fölfedezte Saul, hogy tévúton jár, hamis utat jár az életben, a sötétségben jár, hanem döntéshelyzetbe is került. Hogy na akkor innentől hova tovább? Jézussal a fénybe, ami egyébként megvakította őt egy pár napra, vagy pedig tovább a sötétségbe, előre, mélyebbre, a barlang mélyébe, van még jó pár kilométer, van még jó pár kanyar, meg mélység előre a sötét barlangba. Mit szeretnél? Tehát, ha Jézussal találkozunk, nem csak arra jöhetünk rá, hogy tévúton jártunk eddig az életben, hanem döntéshelyzetbe is kerülünk, hogy kit követünk ezután. Ki az, aki vezet bennünket az életben? Csodálatos történet ez, amiről olvastunk, megtapasztalták az apostolok Isten erejét. Bátran elmondták, és bátran imádkoztak Istenhez, hogy az ő jelenlétét, kegyelmét és szeretetét jelekben és gyógyításban mutassa meg. Mi is kérhetjük ezt. Ha támadások érnek bennünket az életben, kérhetünk védelmet Istentől. Pláne akkor, amikor Jézusért érnek ezek a támadások, vagy azért, mert hitben járunk. És hogyha úgy érezzük, hogy Jézussal találkozva úgy érezzük, hogy tévúton jártunk eddig, és sötétségben jártunk, akkor döntsünk, és döntsünk helyesen, hogy nem mélyebbre menjünk még a sötétben és a kilátástalan helyzetben, hanem Jézussal járjuk az életünket, Jézust követjük, aki a világosság. Úgy legyen. Amen. Isten fia Jézus, könyörülj rajtunk, vezess ki bennünket a sötétségeinkből. Te légy a világosság, ahogy mondtad is magadról, hogy nálad van az élet világossága. Vezess bennünket ebben. És köszönjük, Urunk, hogy ilyenkor, amikor hálát adunk neked, hálát adunk az életért, hálát adunk egy kisgyermek keresztelőjéért, hálát adunk azért, hogy Te hatalmasan cselekszel ma is a Te néped körében, akkor hadd merjünk, Urunk, bátran imádkozni hozzád, Te védelmedet kérni az életünk nehéz helyzeteiben, és kérni azt, hogy Te dicsőítsd meg magadat közöttünk és az életünkben is. Urunk, bocsáss meg, hogy amikor saját magunk hitetlensége vagy bűneit visznek bennünket tévútra, vagy távolítanak el tőled, akkor menekülünk, vagy bujkálunk. De Urunk, köszönjük, hogy Te akkor is a Te szereteteddel, kegyelmeddel közelítesz hozzánk. Urunk, köszönjük azt, hogy nem azt kérték az apostolok az ő ellenségeikre, hogy büntesd meg őket, hanem az, hogy ők is felismerjék, még az ellenségek is, hogy jó vagy, hogy jó az Úr. Urunk, könyörülj rajtunk, és hallgass meg a mi imáinkat. Hallgass meg azt is, amikor gyászolók vigasztalásáért imádkozunk. Hallgass meg, Urunk, amikor a szenvedélybetegek szabadulásáért imádkozunk, hogy kiszabaduljanak a börtöneikből. Imádkozunk, Urunk, a betegekért is, hogy adj gyógyulásokat közöttünk. És imádkozunk mindazokért, akik segítségül hívják a Te nevedet. Imádkozunk, Urunk, a jegyesekért is. Hiszen amikor a Te színed előtt tesznek fogadalmat, az épp azt jelenti, hogy segítségül hívnak Téged az ő házasságuk sikeréért, az ő házasságuk megerősítéséért. Könyörülj rajtuk is. Könyörülj mindazokon, akik segítségül hívják a Te nevedet. Jézus nevében imádkozunk. Amen. Álljunk fel és mondjuk el együtt az Úr Jézus imádságát. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A jótékonyságról el ne feledkezzetek, legyetek Krisztus követői. Vegyétek az áldást. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben, mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.